telefonon a túlsó végén pedig dr. Kovács Bence, a Richter Gedeon Enyerté generikus készítmények üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Azt hiszem, hogy pár évvel ezelőtt került be a hírekbe az a fajta készítmény, ez a szemaglutid injekció, már ez ugye hatóanyaga, amit alapvetően azért a cukorbetegségekkel kapcsolatban fejlesztettek, de kiderült, hogy nagyon hasznos a testsúly csökkentésben, és akkor elindult egy nagy hype körül. Te emlékszem, hogy akkor még így a szakemberek is úgy óvatosan fogalmaztak ezzel kapcsolatban, hogy ezt érdemes-e, szabad-e használni. Na de hát ez már 3 évvel ezelőtt volt. Mindenképpen ez egy komoly üzlet, és hogy önök beszállnak ebben erre a gyógyszerpiacra. Az első kérdés, mekkora ez a piac egyébként?
Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat. Azt kell tudni erről a piacról, és erről a terápiás trendről, mert érdemes szerintem ezzel indítani, hogy a vércukorszint és az étvágy szabályozásán keresztül nyúltak bele itt egy olyan hatásmechanizmusba az innovatív cégek, kiemelten a Novo Nordisk és az Eli Lilly, akik viszik itt a prímet, amivel tényleg egy nagyon komoly innovációt hoztak a piacra. Ez több 10 milliárd dollár már most ez a piac, ami a GLP-1-es terápiáknak a piaca, és a becslések szerint ez a piac a 2030-as évek közepére egy 150 milliárd dolláros kategóriává növi ki magát, csak bizonyításképpen ez lesz a valaha volt legnagyobb gyógyszerkategória, hogyha ezek a prognózisok igaznak bizonyulnak.
Ha csak közben nem előz be valamelyik más készítmény, de ezt most csak viccből mondtam. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy mely piacok azok, ahol a leginkább fog ez mozogni. Most tényleg a józan észre hallgatva gondolnám, az Egyesült Államok biztos, hogy ide tartozik, de mondjuk Ázsia néhány országa biztos nem. Jól gondolom, vagy rosszul?
A gyógyszer piacokat, hogyha globálisan nézzük, mindig Amerikával kell kezdeni a beszélgetést, főleg, hogyha innovatív terápiákról van szó. Ennek az a fő oka, hogy az innovációt az USA-ban teljesen máshogy finanszírozzák, tehát sokkal magasabb áron veszik meg az egész amerikai egészségügyi ellátórendszer és a paciensek az innovatív terápiákat. Miatt nagyjából az a kép alakul ki, hogy a piac árbevételben 50%-a az USA, nyilvánvalóan volumenben ezek a számok nem igazak. Ennek ellenére nagyon, nagyon érdekes az, hogy természetesen ezeknél a terápiáknál is az USA piac a legeslegnagyobb, viszont annyira alapvető szükséglet ugye az obezitás, illetve a cukorbetegség és az ezzel járó egyéb kardiovaszkuláris problémáknak a kezelése, hogy azért azt látjuk, hogy nagyon nagyra nőnek ezek a terápiák mind az európai, mind a további globális piacokon is. Ennek van egy olyan oka is, hogy míg a cukorbetegség az a legtöbb országban finanszírozott, addig az obezitás egyébként központilag nem finanszírozott, tehát a betegeknek zsebből kell ezeket nagyon sok országban kifizetni, és erre a hajlandóság nagyon-nagyon magas. Ezért látjuk azt, hogy elég kiegyensúlyozott, és nagyon-nagyon nagyján nőnek ezek a terápiák globálisan.
Igen, de nekem az volt a gondolatom, hogy azért indítottam ezzel, hogy az Egyesült Államok, meg akár Európa, mert itt van az elhízás, itt probléma, Ázsiában nem annyira. És feltételezem, ott a cukorbetegség is inkább hátrébb szorul, mint mondjuk a nevezzük fejlett országokban.
Nagyon érdekes, ha megnézzük a prevalenciákat obezitás, illetve cukorbetegség oldaláról is, akkor egyértelműen obezitásban igen, Amerika vitte a prímet, szorosan felzárkózott, sajnos Európa is, de az obezitás egyre komolyabb problémát jelent Ázsiában, egyébként az orosz populációnál, és egyre inkább a kínai, indiai populációban is. Tehát mindenhol, ha nem is 60% az obezitás, mint mondjuk az amerikai piacon, ezek azért a 30-50% közötti szintet ütik meg most már globálisan. A kettes típusú diabétesznél pedig szintén az látszik, hogy egy nagyon komoly tömegbetegségről van szó. Vannak érdekes régiók, például Pakisztán, Afganisztán nagyon sok cukorfogyasztás miatt kiugróan magas. Tehát ott bőven ilyen 20%-os szintet is meg tudja ütni a kettes típusú diabétesznek az előfordulása. Tehát itt valójában ez egy globális népegészségügyi probléma, ahova ezek az innovátorok ezekkel a terápiákkal betalálnak.
Na most önök egy indiai központtól, ez a Heterolabs-szal kötnek megállapodást. Ez tényleg kinek mi a feladata ebben a megállapodásban?
Igen. Itt azt szeretném még megemlíteni, hogy most a Heteróval kötöttünk megállapodást, ugye a kettes típusú diabétesz terápiát célzó terméknek a genetikus fejlesztésére, de tavaly a Mátai Központú ADAO-val kötöttünk egy nagyon hasonló megállapodást az obezitás injekciónak a fejlesztésére. A jelenlegi megállapodásban a fejlesztési és gyártási felelősségek a Heterónál, az indiai Heterónál maradnak, a törzskönyvezési, az iparjogvédelmi, kereskedelmi felelősségek ezek megosztva, és itt egyértelmű, világos, teritoriális megosztás van, hogyha ezeket a jogokat nézzük, tehát a kereskedelmi jogokat Európában és Közép-Ázsiában, Oroszországban a Richter fogja gyakorolni, a világ többi részén pedig a Hetero, az indiai partnerünk.
Na most egy generikus készítmény és egy adott esetben egy innovatív készítmény egymás versengéséből ki, hogy jöhet ki? Vagy melyiknek mi az előnye?
Igen. Ugye a generikus terápiák, amikor piacra lépnek, nekik egyenértékűnek kell lenni az innovatív gyógyszerrel. Ezt ugye a gyógyszerhatóságoknak biztosítaniuk kell az engedélyezés folyamán. Tehát mi egyenértékűek leszünk. Az innovatív addig tudja védeni a saját piacát, amíg a szabadalmai élnek, amint a szabadalmak lejárnak, akkor ugye megjelennek a generikusok. Ha így nézzük, akkor valójában a genericizálódással az innovatív veszít, hiszen ő elveszíti a piacának egy jelentős részét. Ezzel a páciensek egyébként nyernek, mert a hozzáférés tud növekedni, az árak ugye csökkennek, és a generikusok közül pedig azok nyerik meg a versenyt, akik a legversenyképesebben tudnak piacra lépni. Tehát ugye ez az egész gyógyszeripari működésnek a mozgatórugója. Az innovatív megcsinálja az innovációt, egy bizonyos ideig elteszi, zsebre teszi az ezzel járó profitot, amit nagyon megérdemel, majd pedig jönnek a generikusok, akik a hozzáférést növelik.
De most gondolom, hogyha ez beindul, ez az üzlet, akkor ez a, hogy mondjam, a papírokon is látszik majd a jövőben. Vagy már beáraszták?
A papírokon, illetve a pénzügyi modellen természetesen ezeknek az üzleteknek, együttműködéseknek látszania kell, egyébként nem kötnénk meg őket. A piac, hogyha megnézzük a piaci reakciókat egyébként a tegnap előtti napon, volt egy európai esés, a Richter kb. Nullában hozta ezt a napot, a nap elején volt egy pozitív árfolyam reakció, de nem látjuk a nagy mértékű elmozdulást a részvény árfolyamban. Ennek nyilván sok oka lehet, és ugye itt azt is meg kell említeni, hogy az ebből befolyó árbevétel hatás azért a 2030-as évek elejétől fog tudni szignifikánsan megjelenni. Addig is fogunk már bizonyos piacra lépni, hiszen vannak korai piacra lépési lehetőségek, de az európai és az USA piac az a 2030-as évek elején fog tudni megnyílni. Nyilván ez is lehet egy oka, hogy nem azonnali az árfolyam reakció.
Nagyon szépen köszönöm dr. Kovács Bencét, a Richter Gedeon NRT generikus készítmények üzletágának vezetőjét hallották itt a Trend FM-en. Zenélünk egy kis érdekesség, majd közlekedés, információk, 10 órakor friss hírek a Trend FM-en, az utolsó blogban meg egy kicsit a foci VB-vel foglalkozunk a kollégánk.